Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Jakab apostol levelében, Jakab apostol levelének az első részében, az első verstől a 18. versig. Így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában álhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a héten is elhoztad a vasárnapot, amikor megpihenhetünk, és amikor neked szentelhetjük a napunkat. Kérünk, légy itt velünk, a te igéd által, a te lelked által, te világosíts meg bennünket, te legyél az, aki bölcsen és jóságosan tanítgatsz bennünket a te szent és hatalmas igédre. Kérünk, nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi fülünket, hogy halljunk és értsünk téged. Kérünk ad, hogy a hétköznapi gondokat most tudjuk egy kicsit háttérbe szorítani, és téged előtérbe helyezni, attól, hogy teljes szívünkkel tere át tudjunk figyelni, és te kegyelmedből hirdesd a te szent szavad, amelyek életet adó szó, amelyek megjobbító szó, amelyek megszentelő szó, amelyek elvégzi azt a feladatot, amire küldted. Kérünk, áld meg az igéhirdetéseket mindenhol, ahol a te igédet hirdetik. Kérünk, te legyél az, aki megdicsőülsz, és aki megdicsőíted magadat itt közöttünk is. Add, hogy a bűnös szívünk ne válaszolná te tőled, hanem fiad által vonj magadhoz közel. Kérünk téged a te szent nevedért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva és készülve az ige hirdetésre, énekeljük a 164. dicséretünket. Énekeljük el a 164. dicséretet mindhárom versével. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, az igevers, amely alapján Isten igéjét az ő segítségül hívásával kívánom hirdetni az igét köztetek, írva található Jakab apostolnak a levelében, Jakab apostol levelének első részének a 17. versében. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságuk atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Amen. Kedves testvérek, most már második éve a lelkipásztorunk távol létében Jakab apostolnak a levelével foglalkozunk, és ebben az évben a kísértéssel, a belőlünk, a szívünkből elinduló, a szívünkből fakadó kísértéssel foglalkoztunk eddig is, és ezzel a témával szeretnénk ma is egy kicsit tovább haladni, és ha Isten is élhet bennünket, akkor jövő héten be is fejezzük ezt a sorozatot. Láthatjuk a 13. versben, és hallhattuk is két hete az igehirdetésben, hogy Jakab először is ezt a témát az emberek helytelen látásmódjával vezeti be. Bemutatja, hogy a bűnös ember hogyan gondolkozik magától, hogyan próbálja igazolni az ő gonosz és bűnös cselekedeteit. Hogyan próbálja igazolni, hogy elbukik a kísértésekben. Hogyan próbálja igazolni magukat a kísértéseket, és nem magának betudni a felelősséget, hanem mást hibáztatni, sőt egyenesen Istent hibáztatni érte. Ennek az oka több minden lehet, több minden miatt is az ember próbálja nem magát okolni. Lehet ez az oka felfúvalkodottság. Az, hogy az ember nem hajlandó beismerni, hogy az ő szíve bűnös. Nem hajlandó beismerni, hogy neki nincsen igazsága, hogy belőle nem származik jó. És ezért próbálja az egyetlen jót felelőssé tenni a saját bűneiért. De előfordulhat velünk is, hogy esetleg nem a felfúvalkodottság, vagy nem egyszerűen a felfúvalkodottság az oka ennek az emberi gondolkozásnak, hanem bibliaórán is feljött az ember kétségbeesése. Az ember kétségbeesik azon, hogy nem tud helyesen élni, nem tud ellenállni a kísértésnek, elelőtlenül, és azt mondja, Istenem, ha te ilyen küzdelmeket adsz, ilyen feladatokat adsz, én ezekben nem tudok megállni. Kétségbeesik, meg se próbál már harcolni, és elbukik a nyomás alatt. De látjuk Jakabnak az érveléséből, és hallhattuk az igéhirdetésben, hogy ez mind egy hamis istenképből származik, amit a bűnös szívünk, az Istentől távol lévő szívünk idéz elő. De miután Jakab bemutatja, hogy nem Istentől származik a kísértés, rávilágít arra, hogy honnan is származik, mégpedig a mi bűnös szívünkből, a mi tulajdon kívánságunkból származik a kísértés, amikkel sokszor nem vesszük fel a harcot. Sokkal inkább édesgetjük, ahogy fogalmaz is Jakab apostol. És aztán rávilágít ennek a elbukásnak a komolyságára. Azt írja, a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Miután a kísértés valódi okát bemutatja, rámutat arra, hogy ha a kísértésben elbukunk, ha nem vágjuk el magunkat tőle, ha nem mondunk rá egy határozott nemet, annak a vége mindig halál lesz. Rámutat ennek a problémának, ennek a témának a komolyságára. Egyetlen bűn, amit elkövetünk, Istennek a jogos haragját vonja maga után, és ezt a haragot egy ember sem bírja elviselni, és halál a büntetése. Először a lelki halál, látjuk a bűnesetkor, ami az Istentől való távollétet jelenti. Isten kiűzi az Édenkertből Ádámot és Évát. Aztán a testi halál is a következménye a kívánságnak és a bűnnek. Látjuk, hogy Ádám és Éva is meg kellett, hogy halljon, mert nem engedelmeskedtek Istennek is, vétkeztek. És harmadjára az örök halál is a következménye a kísértésnek és a kívánságnak, ha nem állunk ellene. Az örök halál az osztály része azoknak, akik vétkeztek Isten ellen. De ennek az örök halálnak nem kell megvalósulnia az ember életében, ha a helyettes áldozathoz fut, ha Jézus helyettes áldozatához fut. A halál akkor is ott van, Isten haragja akkor is ott van, de Isten küldött valakit, aki meghaljon helyettünk, meghaljon a mi bűneinkért, és ez a valaki Jézus Krisztus. Tehát lássuk a komolyságát. Még ha nekünk nem is kell meghalni a mi vétkeinkért, a mi bűneinkért, de valakinek meg kellett halni, valakinek meg kell halni minden egyes bűnünkért. És vagy mi fogunk meghalni és elkárhozni, vagy odafutunk Jézusnak a kegyelméhez, és kérjük az ő bocsánatát, kérjük az ő vérét, hogy tisztítson meg bennünket, és hálát adunk neki, hogy értünk is hult az ő vére ott a kereszten. És ezután közbeszúrja Jakab apostol a 16. verset ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai. Jakab apostol azt akarja, hogy akik az igéből Isten ismeretére tanítatnak, világosítsák meg az értelmüket, figyeljenek oda az igére, hogy mit is tanít. A kísértéseink közepette nekünk is ez a legjobb menekvésünk, a legbiztosabb menekvésünk, ha az igéhez futunk, hogy az ige mit mond a kísértésre, és hogy mi hogyan állhatunk meg benne. Az ige erősít bennünket, Isten erősít bennünket az ő igéje által, világosítja a mi értelmünket, hogy hogyan gondolkozzunk az életünk eseményeiről, az életünk nehézségeiről, hogyan gondolkozzunk a bűnösségünkről. Isten azt akarja, hogy gondoljuk meg. Az igéjében többször is felszólít bennünket, hogy gondoljuk meg, hogy milyen maga Isten, hogy mit mond magáról az ő igéjében. És a 17. versben Jakab el is kezd Istenről beszélni, bemutatja Istent. Isten itt, Jakab apostolon keresztül kijelenti magát, hogy milyen ő, és a kísértésekben is hogyan gondolkozzunk ő róla. Először is azt mondja, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Istentől származik. Ahelyett, hogy Isten kísértené az embert gonoszsággal, ahelyett minden jó adomány tőle származik, tőle száll alá. Ahelyett, hogy Istent okolnánk a mi kísértéseinkért, a mi bűneinkért, értsük meg, tudjuk meg, értsük meg az ő igéjéből, hogy tőle csak jó származik, tőle csak jó adományok származnak az emberekre. Itt ugye két kifejezést is használjuk a apostol, ami magyarra fordítva jó adomány és tökéletes ajándék. És ezt, ha bár érthetjük ugyanazt alatta, mint egy ilyen kicsit egy héber költői eszközt itt a görögben, de mégis lehet egy kis halovány különbséget tenni a két kifejezésben. Az első kifejezés, a jó adomány először is arra utalhat, hogy maga az adomány jó. Maga az adomány jó, abban nincsen rossz. Egyrészt ez az árnyalata, másrészt az az árnyalata, hogy jóra lehet használni. Jó a célja Istennek az adományainak. Nem csak maga az adomány jó, hanem azt lehet jóra használni. Harmadrészt pedig azt is kifejezi, inkább ez az első, kifejezés, hogy Isten ezt adja, ingyen. Ingyen adja ezt az ő kegyelméből. Nem kell azt kiérdemelni, nem kell azért megdolgozni, hanem Isten ezt minden feltétel nélkül adja az embereknek. És a második kifejezésre pedig azt írják többen is, hogy ez a tökéletes ajándék kifejezés arra vonatkozik, hogy nekünk személyesen ez az ajándék teljes. Ebben az ajándékban nincsen semmi hiányosság, amire még szükségünk lenne, hogy tudjunk jól cselekedni, hogy azt tudjuk jóra használni. Nincsen benne semmi hiányosság. És még érdemes megnézni ezt a kifejezést, hogy felülről száll alá, ugyanis ez egy olyan igeidőben van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan, szünet nélkül Isten ezeket a jó adományokat és tökéletes ajándékokat adja az embereknek, adja az ő gyermekeinek, hogy éljenek ezekkel az ajándékokkal, hogy ezekben az ajándékokban felfrissüljenek, megerősödjenek, és az ő életükben tudják jóra használni ezeket. Hát itt már fölmerülhet egy csodálatos igazság a mi szemünk előtt, mégpedig, hogy látjuk, hogy a bűn halált nemz. Azt írja Jakab apostol 2 verssel ezelőtt, és mégis itt azt látjuk, hogy Istentől jó származik az emberekre. Azokra az emberekre, akiknek egyetlen bűne Istennek a jogos és örök haragját vonja maga után, mert Isten ennyire szent és ennyire tökéletes, és ennyire nem fér meg a bűnnel, Isten ezekre az emberekre szünet nélkül ontja az ő ajándékait. Ontja az ő ajándékait, hogy éljenek vele, hogy megjobbuljanak, hogy megszentelődjenek, hogy üdvözüljenek. És ez, hát jó, ha ezt meggondoljuk, és hála ébred a szívünkben, ha látjuk, hogyha bár mi rosszat érdemelnénk, Isten nem rosszal fizet nekünk, hanem az a jósága továbbra is ontja magából az ő ajándékait. Itt rengeteg mindenre lehet gondolni, rengeteg mindenről lehetne beszélni, hogy mik is ezek a jó adományok. De úgy gondoltam, hogy jó, hogyha az ige kontextusában maradunk, és kicsit azon gondolkozunk el, hogy mik azok a jó adományok, amik segítenek nekünk a kísértés idején. Mik azok a jó adományok, amik a kísértésben minket megerősítenek, minket kitartóvá tesznek, amik csak is Istentől szállnak alá. Hát először is eszünkbe juthat maga Jézus Krisztus, aki az ő atyától felülről szállt alá, aki lehetővé teszi, hogy új életben járjunk, és aki elhordozta a mi bűneink büntetését, és meghalt a keresztfán. Magára vette Istennek a haragját. Jézus Krisztus Istennek jó adománya és tökéletes ajándéka a mi számunkra. Aztán másodszor eszembe jutott az egyház. Istennek a szövetséges népe, akiket az ő fia áldozatában egyé tesz. Hitáltal egyé tesz, újjáteremti az ő szívüket, és testvérré formálja, hogy örüljenek, amikor a másik örvendezik, hogy sírjanak, amikor a másik szomorkodik, hogy erősítsék egymást a nehezekben, a bajban, támogassák egymást, hogy imádkozzanak egymásért. Isten az egyházat nem csak a mennyre adja, hanem erre a földre, hogy egymást erősítve tudjuk megfutni a mi pályánkat ezen a világon. Aztán harmadrészt gondoltam Istennek a lelki ajándékaira, és konkrétan a lelki fegyverzet jött elém, hogy Isten mi mindennel felfegyverez bennünket a bűnök és a kísértések ellen. A hit pajzsa, az üdvösség sisakja, az igazság öve, a békesség evangéliumának hirdetésének a sarúja. Isten ezeket mind-mind adja, hogy felvértezzen bennünket, hogy a gonoszság ellen megállhassunk, hogy megállhassunk azon a gonosz napon, hogy a kísértések, mikor gyötörnek, akkor is jönnek, hogy elveszítsenek bennünket, akkor meg tudjunk állni velük szemben. Isten lelki ajándékai folyton az ő igéje által, az ő lelke által, ezeket az ajándékokat ő folyton kínálja nekünk, hogy erősödjünk. Láthatjuk, hogy Isten ajándékai, hogy tőle csak jó származik, alázatra indítanak bennünket. Alázatra indít az, hogy Istentől jó származik, és a bűn belőlünk származik. Istennek az adományai nem olyanok, amik csak egy kis mértékben is sarkalnának bennünket a rosszra. Istennek az ajándékai tökéletesek. Isten nem vét olyan hibát, hogy ad egy ajándékot, de nem látta, hogy az valahogy rosszra indítana bennünket, nem látta, hogy valahogy az a gyengeségünkre van, és az ő hibájából mégis ez az ajándék nem töltötte be az ő küldetését. Istennek az ajándéka mindig jó, és ez kell, hogy bennünket alázatban tartson, hogy a jó, amit mi teszünk, vagy amit látunk, hogy dolgozik bennünk, az nem tőlünk van, hanem csak és kizárólag Istentől. Isten adja azt nekünk, hogy a mi bűnös szívünket megszentelje és jobbá tegye, hogy a kísértésben az ő dicsőségére mi magunk meg tudjunk állni. Aztán a második, amit Istenről itt olvasunk, és segít nekünk jól gondolkozni a kísértés idején, és megerősödni a kísértés idején, hogy Isten a világosságoknak az atya. Egyedül a Biblia itt nevezi így Istent, hogy a világosságok atya, és a kommentátorok úgy magyarázzák, hogy ez mind a fizikai világosságokat érti ez alatt a Szentírás, mind pedig a lelki világosságot, tehát a szentséget, a tökéletességet. Tehát például az égi testeket is ez a kifejezés jelenti, hogy Isten az atya, tehát a teremtője a napnak, a csillagoknak, a világító égi testeknek. Tehát itt egyszerre Jakab apostol Istennek a szentségére, ugye, mint a lelki világosságok atyára irányítja a figyelmet, másrészt pedig, mint a teremtő és hatalmas Istenre, aki teremtette ezt az egész világot. Hogy amikor kísértésben vagyunk, hogy amikor már a bukás szélén vagyunk, hogy beadjuk a derekunkat a bűnös vágyainknak, meggondoljuk, hogy milyen szent és milyen hatalmas az Úr. Meggondoljuk, hogy, hogy Istennek a teremtésében mekkora hatalom mutatkozik meg. Nem csak abban lehet meglátni Istennek a hatalmát, hogyha az teremtésének a koronáját, az embert nézzük, hogy milyen összetett, hogy milyen érzékeny rendszerben épített fel minket az Úr, hanem ha vizsgáljuk az univerzumnak a nagyságát. Az univerzum szinte végtelenségét, persze nem végtelen, de az univerzum nagyságából, ha csak a napra nézünk, hogy milyen hatalmas, lássuk meg, hogy Isten maga milyen hatalmas, és hatalmasabb minden kísértésünknél. Hatalmasabb minden nehézségünknél. És ugyanakkor lássuk meg azt is, hogy Isten szent. Isten minden lelki világosságnak a forrása. Isten maga önmagában jó. És ez egy csodálatos dolog, hogy Isten, aki egy szuverén Úr, akinek senki nem mondja meg, hogy mit tegyen, akinek senkinek nem kell számot adni, aki úgy dönt, ahogy ő akar, hogy jó legyen, vagy rossz legyen, vagy éppen megváltozzon. Isten mégis jó. Az ő saját döntéséből, az ő saját akaratából mindig jó. Ugye olvassuk a 13. versben, Isten gonoszsággal nem kísérthető. Hát itt van az érme másik oldala, ő a világosságoknak az atya. Isten egy szent Isten. Istenben semmi gonosz nem található, így nyilván semmi gonosz nem is származik tőle. És Istentől semmi gonosz nem származik, nyilvánvalóan, mert benne semmi gonosz nem található. Isten jó, és tőle jó adományok származnak. És ezek mind arra segítenek bennünket az ebben való hit, és ennek a hitnek az erősödése is, ezeknek az adományoknak a megtapasztalása, hogy a kísértésekben megerősödjünk. Hogy a kísértésekben ne gondoljunk rosszat a mi megváltó Urunkról, a mi megváltó Istenünkről, hanem hozzá meneküljünk a kísértésben, ahogy mondja a zsidókhoz írt levélben, járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben való segítségért. Azért mondja ezeket Jakab az Úrról, hogy ne féljünk, és ne legyünk restek egyből Istenhez futni, ami nehézségeinkben, ami kísértéseinkben. Mert ott a kegyelem királyi széke van, aki jót ad azoknak, akik hozzáfordulnak. Harmadjára pedig azt olvassuk ebben a versben, hogy a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ahogy Jakab apostol világosságok atyának nevezi Istent, és a teremtésre is irányítja a figyelmünket, nézzük Istennek a hatalmát a csillagokban, az univerzumban, a napban, úgy most is csillagászat kifejezéseket használ, hogy bemutassa, hogy habár ezek az égitestek változnak, vonulnak az égen, vagy egyszer keleten fölkelnek az égen, aztán nyugaton lemennek este. Ezek az égitestek változnak, ez a teremtett világ változik, de Isten a teremtett világon kívül van, és ő nem változik. Isten mindig ugyanaz. A nap néha melegen süt, nyáron melegen süt, télen hidegen süt. Ha felhős az ég, akkor nem is süt. Éjszaka lemegy, a nap változik. Habár a nap is Istennek a szentségét és dicsőségét és kegyelmét hirdeti, de Isten maga nem változik. Istennek a szentsége és a dicsősége és az ő kegyelme nem változik, hanem öröktől fogva örökké való az őt félőkön. Már itt, tehát Jakab apostolnak a levelében ez egy nagyon fontos téma, Istennek az örökké valósága és változhatatlansága. Itt az első részben is látunk egy ellentétet ezzel kapcsolatban. Az embert mutatja be itt Jakab apostol a 6-tól a 8. versben, hogy az ember mennyire változékony. Az ember milyen könnyen megváltozik. Az ember kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, melyet a szél hajt és ides tova hány. Az ember nagyon sokszor két szívű és minden útjában állhatatlan. Az ember sokszor változik, mi is változunk, ahogy éppen a kedvünk tartja. De ne hasonlítsuk Istent az emberhez. Ne hasonlítsuk Istent az emberhez, mintha ő változna, mintha ő két szívű lenne, mintha ő is a kedve szerint változtatná magát. Vannak olyan istenek, amiket az emberek találtak ki, és ők bizony ilyenek. Hallhatjuk a görög mitológiában is, hogy minden isten mennyire tényleg kísérthető, mennyire ők is elbuknak, minden egyes istennek megvan a saját története, hogy hogyan bukik el, hogyan perlekednek egymással. Nyilván ilyenek ezek az istenek, ilyen esendők az istenek, mert emberek találták ki őket. De Isten nem ember találta ki, hanem ő öröktől fogva van, és örökké való, és nála nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Isten nem olyan, mint az ember. Istent nem befolyásolják a körülmények, mint annyiszor bennünket. Az egyik pillanatban még örülünk, még Istenben örvendezünk, a másik pillanatban pedig már tőle elfordulunk, és csináljuk, követjük, futunk a saját emberi vágyaink után. De Isten nem mérhető hozzánk. Istennek nem változik se a jósága, se a kegyelmessége, amiről beszél itt Jakab apostol. nem változnak az ő jó adományai. Nem változnak, nem függ a mi cselekedetünktől, hogy most Isten jó-e hozzánk, vagy nem jó. Nem függ Istennek a kedvétől, nem függ a világ állásától. Semmitől nem függ az, hogy Isten jó legyen hozzánk. Isten azért jó hozzánk, mert jó akar lenni hozzánk. Hát mennyire különböző gondolkozás ez, mint amit a 13. versben olvashatunk Istenről. Hogy az ember sokszor akar gondolkozni róla. De Istent nem befolyásolja egyetlen cselekedetünk sem. Mintha most miattunk, Isten nem szeretne bennünket. Nagyon sokszor elkezdünk így gondolkozni, és ezért is Jakab apostol figyelmeztet, hogy Isten kegyelmében nincsen változás. Isten kegyelmében, amit kijelentett az ő fiában, Jézus Krisztusban, nincsen változás, hanem oda mindig lehet menni. Akármilyen bukás után, akármilyen kísértésnek a nehézségében, mindig lehet hozzáfutni, ahogy már említettük, a kegyelem királyi székéhez. Nem tudják a mi cselekedeteink megváltoztatni az ő jóságát, amit mifelénk mutat. De ugyanúgy nem tudják a mi cselekedeteink megváltoztatni az ő szentségét sem. Isten szentsége is állandó, ahogyan az ő jósága is. És Istennek a szent és igazságos ítélete ugyanúgy jó, mint az ő kegyelme. És ezért tovább ezzel is Jakab apostol indít bennünket, hogy vegyük komolyan. Vegyük komolyan a bűneinket, és ha vannak bűneink, tartsunk igazi bűnbánatot felettünk, mert Isten szent Isten, és nála nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ha vannak bűneink, amikkel küzdünk, vegyük komolyan a bukást. Vegyük komolyan azt, hogyha megadjuk magunkat neki, akkor Istennek a szentségét megsértjük, és az ő haragját vonjuk magunkra. Istennek nem változik se a kegyelme, se az ő szentsége. És még egy csodálatos dolgot szeretnék a testvérek előtt csak felvillantani, hogy mi a következménye annak, hogy Istennél nincs változás. Az a következménye, hogy őt mi meg tudjuk ismerni. Istent meg tudjuk ismerni a Bibliából. Mert ha bár 4000, meg 3000, meg 2000 éve írták, Isten változatlan. Isten ugyanolyan, mint ahogy a Bibliából, az igéből őt megismerhetjük. És ezért a kísértések idején, ezért mehetünk, és ezért kell mennünk az ő igéjéhez. Hogy abban tudjuk, hogy ő milyen, és milyen adományokat ad nekünk, hogy ezekben híve megállhassunk a mi kísértéseinkben. Isten nem változik, Isten szava nem változik, hanem örökkévaló. És ez a szó minden nap, ma is hirdettetik az embereknek, hogy Istenhez térjenek, Istenhez forduljanak a bűneikből, Istenhez forduljanak a nehézségek idején, a kísértésekben, tegyék le az ő színe elé a bűneiket, kérjék rá a bűnbocsánatot, Istennek a bocsánatát, és aztán induljanak el a megszentelődés útján az ő jó és kegyelmes és szent Istenük felé. Isten nem változik, úgyhogy mindig fordulhatunk, és mindig forduljunk hozzá a kísértések idején. Mindig forduljunk hozzá, ha éppen olyan emberi erőt meghaladó nehézségek esnek rajtunk, amikben nem tudunk megállni. Isten erejével mindenre képesek lehetünk. Isten mindenre megerősített bennünket, amire csak szükségünk van. Isten az, aki az ő kegyelmével bátorít, a szentségével indít, hogy kövessük az ő akaratát, és forduljunk a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben való segítségül. Adja az Úr, hogy a kísértések idején és az örömök idején is tudjuk őt tisztán látni, tisztán ragyogni az ő igéjében, az ige hirdetésben, az áhítatainkban, az imádságainkban is tudjuk felvenni a harcot az ő fegyvereivel, a bűn ellen, a csalárdság ellen, a sátán hatalmaival szemben, a saját szívünkkel szemben. Áldja meg Isten az ő igéjét mi bennünk, amiről majd szó lesz a jövő heti Isten tiszteleten. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva, hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te a Te igédből kijelented magadat, és köszönjük, hogy ahogy kijelentetted magadat a Te igédben, olyan vagy ma is, és ezért mindig fordulhatunk hozzád, mindig mehetünk a Te kegyelmedhez, a Te színed elé, Jézus Krisztusért. Kérünk add, hogy a Te munkád, amit mi bennünk végzel, nem újjék el nyomtalanul, a Te ajándékaid nem újjanak el nyomtalanul a mi életünkben, hanem azokat ragadjuk meg, és tudjunk egy szent életet élni a Te dicsőségedre, a Te jóságodból és a Te kegyelmedből. Kérünk add látnunk, hogy egy szent Isten vagy, és ez sem változik. A bűnt sosem nézed el, nem nézted el régen sem, és nem nézed el ma sem, a mi életünkben sem. Kérünk, segíts ezt megérteni, és segíts nekünk is így hozzáállni a bűnhöz, mint ahogy Te állsz hozzánk, mert arra szólítasz fel, hogy Te szent vagy, mi is úgy szentek legyünk. Segíts a bűnnel leszámolni a mi életünkben, és harcolni a világban, ahova helyeztél bennünket, hogy mindenhol felragyoghasson a Te dicsőséged, a Te evangéliumod nagysága. Kérünk, Te legyél az, aki munkálkodsz, ahogyan szüntelenül szállnak alá a Te ajándékaid. Kérünk, Urunk, azokért, akik most nem tudnak itt lenni, akik most pihennek, elmentek vakációra, vagy esetleg betegek, és azért nem tudnak itt lenni. Te légy, Urunk, az örülőkkel, és Te légy a sírókkal. Te legyél azokkal, akiket most meggazdagítottál a Te áldásaiddal, és Te legyél azokkal, akik most próbákban vannak. Kérünk, Te legyél a Te egész népeddel, itt Szegeden, itt Magyarországon, és az egész világon, hogy felragyogjon a Te személyed, a Te dicsőséged, és minél többen hozzád fordulhassanak. Köszönjük, hogy ilyen szent, hatalmas és jóságos Istenünk vagy. Segíts nekünk veled élni a mi életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a keddi bibliaórát, ami este 6-kor szokott kezdődni, és most is este 6-kor kezdődik. Testvérek, készüljenek, és aki teheti, jöjjön el a gyülekezeti alkalmunkra. Hirdetem, hogy jövő héten az Isten tiszteletünk a szokott rendben meg lesz tartva. Reménység szerint Busz Péter hirdeti közöttünk majd Isten igéjét. Hirdetem még, hogy a Városlődi gyülekezeti hétre a jelentkezési lapokat most már le kéne adni a testvérek, akik esetleg hozták, vagy jelentkeznének, itt az irodában tehetik meg az alapítványi pénztárnál. Isten legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.